vendégünk Parti Nagy Lajos, író, költő, fordító. Kezdjük egy kicsit messzebbről. Egyszer mesélted, hogy anyai ágon dunai hajósokból állt a családod.
Igen.
Mi az, ami megmaradt utánuk?
Hát sok minden az emlékezetben, meg adott esetben tárgyak is, de hát nem lényeges tárgyak. Hát sok. Ez egy jó kérdés, de hogy érted?
Tehát, bármi, ami ebből a hajózásból, akár ilyen családi vonalon ment tovább, vagy bármi, ami
hát
érdekel
menni,
téged.
Nem, mert a nagyapám az 1917-45-ig hajózott. Az ideje nagyobb részét a Bajor Lloyd vállalatnál. Uszály kormányos volt, hát gyakorlatilag a vízikamionos, ha úgy veszük, tehát se több, se kevesebb, kicsit nagyobb volt a pak a kamionnál. Ez is, és hát sok minden, hát a anyapám az így szépen lejegyzett egy csomó dolgot, utána az megvan, csináltam el egy csomó beszélgetést, az is megvan, ebből egyszer, ha megéri az ember, még dolgozni is fogok. Ilyenek, persze.
És mit írnál belőle? Vagy van terved, vagy ez csak ez
még,
nem mersz
ez
hozzányúlni?
Ez mozog, ez egy mindesetre próza lesz.
Próza?
Egy hosszú próza lesz, de hogy még mi ez, az még így nyilván a Duna valahogy benne lesz, mint ugye ez így, most ez nem nagy dolog mondani, hogy ugye Magyarországon kinek nem metszi az életét a Duna, vagy mit itt Közép-Európában, hát mindenki mondta, hogy én is mondhatom. De valami ilyesmi. Hát ez egy alapvető élmény volt, hogy ugye onnan nézve ez egy Tolna nevű sváb falu, most már kisváros, ahonnan ők származtak, illetve Mária Teréziás svábok, és ugye, hogy a föl, az mindig a Regensburgot és Passaut, meg Bécset jelentette, és ez volt a nyugat, de hát bőven 45 előtt is ez így volt. És a le meg, az Szerbia volt, Románia, Bulgária és a tenger. És ez ilyen evidens, tehát hogy nem egy világos földrajzi képet kapott gyerekkorában, hanem egy ilyen hát irányt, és ezt most úrcska lenne, hogyha metaforába fordítanám, de hát egy picit mégis van benne valami.
És te mennyiben kötődsz a Dunához, vagy van bármiféle ennyiben érzelmi kötődése, nem tudom,
hát
jársz
a... Kinek nincs. A konkrét kézzelfogható vízhez kevésbé, mint ahhoz, amit megtestesít. Tehát nem járok evezni, vagy nem tudom, úszni se.
És van olyan hely, ahova mondjuk szeretsz járni a Dunánál?
Hát sok van, nem tudom, hát egészen, mondjam én is, hogy föltől, tehát Passautól. Ez sok helyre, igen. Hát én voltam Kremszbe egy ideig, az is a Duna mellett van, meg hát itt élünk a Duna mellett. Ez érdekes város ez a Budapest, mert ugye ez a legnagyobb város a Duna mentén, és talán nincs még egy város, amelyik ennyire ne venne tudomást, hogy az élő eleven nagy víz ott folyik a lába alatt. Valahogy ez ilyen furán van, hogy a hátat fordít a Dunának ez a nagyváros, mintha nem akarná, vagy valami vagy nem lenne vele jóba. Igaz, hogy a Duna nagyon nagy is itt már, tehát nagyon testes folyó, félelmetes is. A följebbi városok azok sokkal barátságosabb viszonyban vannak. Én legalábbis így érzékelem a Dunával.
Szekszárdon születtél, és gyerekéveidet Tolnán, Kaposváron, majd Székesfehérváron töltötted. Melyik város tölt el ezek közül a leginkább nosztalgikus hangulatban?
Öregedvén azt mondhatnám, hogy mindegyik. Konkrétan...
Melyikhez kötődsz a legjobban?
Egyikhez se.
Nem?
Nem. A Szekszárd az egy bejegyzés az anyakönyvi kivonatban, a Tolna nevű említett hely. Az 12 kilométerre van, ott volt kórház, ennyi a szekszárdi kötődés, aztán felnőtt korban már, ami viát fordul, az irodalmon keresztül, tehát az már a Mészői Miklós Aliszkája, meg a Baka Pista szekszárja, Babics, hát most itt lehet sorolni, tehát inkább így, de személyes kötődésem szinte semmi. A Kaposvárhoz, ahhoz valamennyi van, ott gyerekkoromban értünk, az apám katonatiszt volt és helyezgették. Így lett a Kaposvár után a Székesfehérvár, ahol, hát oda persze, hát ott van, hát végtére és ott érettségiztem. Meg ott jártam gimnáziumban. Van, de az első hely, ami ez így köt, vagy nagyon köt, az mégiscsak Pécs.
Pécs?
Uh-huh. amihez korábban meg semmi. Tehát semmi közöm nem volt, tényleg nem volt Pécshez.
Uh-huh. És miért oda felvételiztél?
Mert van ilyen, hogy az ember így beleszeret városokba, de ez csak a, mondjuk a harmad az igazságnak. A másik, hogy ott volt a jelenkor, amelyik engem már akkor közölt, amikor gimnazista voltam. Hát harmad nincs, inkább egy ilyen ellenharmad, hogy minden logika szerint Budapestre kellett volna egyetemre jönnöm, mert Fehérvár ugye közelebb van, és én meg ezt a, tehát a, hogy úgy mondjam, az ELTE helyet választottam, ezt a pécsi főiskolát, mert én Pécset akartam lenni.
És kizárólag a jelenkor miatt?
Hát nem csak a jelenkor miatt, van így, hogy az ember beleszeret városokba.
Aha.
Van ilyen. És ez egy ilyen volt. Tehát úgy éreztem, hogy nekem ott kell léteznem. Vagy nem, hogy dolgom van, ez már ilyen utólagos agyalás. De nem, szerettem azt a város, és ez meg is maradt egyébként végig bennem. 13 évet éltem ott.
Hát az, igen, az rendes az mennyiség. Azon gondolkodtam, hogy Budapest-Pécs vonattengelyen van Sárbogárd. Hogy van közel van. Sárbogárdi van. Jolánnak?
Hát van. Nyilván ez. Van.
De hogy nem tudom, sokat utaztál Budapest sokat. És Pécs között, így és tetszett az, hogy Sárbogárd?
Annyira sokat, hogy tényleg voltak. Hát ugye szerkesztvén a jelenkort, ez 7 év volt, 79 és 86 között. Hát gyakorlatilag jártunk Pécs és Budapest között, akkor már rég a szüleim, akkori feleségem szülei, mindenki Pesten, a barátaim nagy része Pesten élt. Tehát ezért is, de nem csak ezért, hanem a jelenkor miatt. Tehát ilyen nagyon evidens volt, hogy az ember egy-két napot Pesten van, egy-két napot Pécset van, és ez akkoriban, a 80-as években, akármilyen furcsa, ennek nem volt egy alá-fölé rendelődése. Ezek a kulturálisan legalábbis egyenrangú helyek voltak. Jó, hát a jelenkor ez egy nagyon, nagyon jó folyóirat volt, tehát ezért is volt. De tényleg volt, hogy az ember ült a vonatba, és úgy elmélázott, hogy most honnan megyek, hová. Hogy Pestről Pécsre, vagy Pécsről Pestre, és hát a vonat az minden egyes alkalommal átment Sárbogárdon, így akkor is beleégett volna a retinámba, vagy a képeim közé, hogyha nem lett volna ez tudatos. Nem volt ez nagyon tudatos, de ez, hogy Sárbogárdi Jolán, ez egy jó névnek tűnt nekem. Picit beszélő, de nem olyan nagyon. Rájátszik egy csomó a hagyományra, rájátszik a sárra. Ugye a magyar irodalomban ennek van egy tradíciója. Ilyenek, meg elég titokzatos ahhoz, hogy, vagy eléggé nem evidens ahhoz, hogy lehessen választani. És akkor volt ez a neve, amikor a testangyalát írtam, és akkor ez lett az írónő, vagy az író, az, hogy nő, az a Jolánból van, ez így majdnem, hogy véletlen.
És ez mennyi ideig volt titok, hogy te vagy Sárbogárdi?
Hát, ez két hétig.
Csak?
De nem akar, én nem akartam, ez egy rossz játék volt, ugye főleg a Csokonai Lili megjelenése után egy évvel, tehát csak a hülye nem tudta, hogy ez álnév, meg ez egy játék, és ráadásul a Balassa akkor írt egy előszót a testangyalához, amiből aztán meg végképp üvöltött, hogy ez egy... De akkor a Csordás nagyon akarta, aki akkor már főszerkesztő volt, hogy ez maradjon játék, és akkor két hét után, nem tudom, a Varga Lajos Márton, aki akkor rádiónak volt az irodalmi osztályvezetője, vagy mi, akkor ő mondta, hogy hát ez nem lehet más, de valószínűleg tudta akkor már Gábortól. Én örültem, hogy ez lemegy, ez a hab az egészről, mert olyan, most ez olyan egyrészt utánlövés volt, másrészt pedig egyáltalán nem az olyan a viszony a szerzőjének, meg a személynek, mint ahogy a Csokonai Lili és az Eszterházinak a viszonya. Tehát ezek egész máshova vannak bekötve, a psziché is, a Csokonai Lili is, mint a Jolán, mindenféle szempontból.
De ügy volt? Tehát, hogy addig a két hétig, hogy ki Sárbogárdi Jolán?
Nem, én legalábbis nem értem.
Lehet,
meg
csak ügyként. Én szeretném, hogy
az nagyon kínos volt, amikor Szigligeten voltunk az alkotóházban, és az kicsit kínos volt, hogy a Mándi, aki, hát valahogy, hogyha Mándi ott volt az ember közelében, akkor egy kicsit olyan, az ember úgy érezte magát, mint amikor így abban a teremben van, ahol a Méter Rúd. Nem föltétlen jelenti azt, hogy mondjuk a Mándi állna hozzám a legközelebb a klasszikusok közül, de mégis valahogy a közelében ez olyan nagyon-nagyon-nagyon erős érzés volt, és akkor a Mándi kérdezte, hogy ez te vagy. Nem, Iván, nem, hazudsz. Nem, Iván, nem én vagyok, hidd el.
És ez olyan vicces volt, és hát röhögött, hát tudta, hogy nagy valószínűséggel tudta, mert addigra kizárták, hogy nem az Eszterházi. Ezt nem tudom, hogy hogy. Gondolom, hogy a Péter megmondta, hogy hát nem, és akkor úgy kitalálódott az egész. Hát ez egy játék volt, és egy játékot kötött bele ebbe a széles kontextusba. Ez az értelmezői kör, amelyik olvasta a testanyját, ami hát tényleg elég szórakoztató.
Ez tagadhatatlan. Erről jutott, hogy egyébként tudsz hazudni?
Nem nagyon, nagyon gyűlölök, és nem igazán. Nem igazán. Nagyon nagy apparátus kéne fölépíteni ahhoz, hogy menjen. Hát azért az ember mégiscsak ezzel foglalkozik, a fikcióknak a teremtésével, de nem igyekszem.
Nekem tudod, mi a legnagyobb bajom a hazugsággal? Nem tudom megjegyezni. Tehát, hogy én azért nem hazudok, mert nem tudom megjegyezni, hogy mit hazudtam.
Ez nagyon jó, én sokszor az igazságot sem. ez jó. Igen, hát ez meg a másik. Igen, az ember nem tudja megjegyezni.
És miért használtad Sárbogárdi Jolán figuráját két különböző személyhez? Tehát, hogy ezt minden alkalommal elmondod, hogy a testanyalát író Sárbogárdi Jolánnak nincs köze az Ibusárbéli Sárbogárdi Jolánhoz.
Sajnos nincs, mert én szerettem volna, hogy van. Ez volt a kiinduló pont, hogy azt a Bianco szerzőt megírni egy darabba, hogy ki is ez a nő, úgymond a való életben. De amikor elkezdtem írni, és a saját logikája szerint elkezdett fölépülni a darab, vagy történet, mindegy, minek mondom, akkor rögtön kiderült, hogy a két személy, akiket esetleg összeköt egyfajta, azért mégiscsak idézőjelben mondanám, dilettantizmus, vagy nagyon vehemes műkedvelés, hogy ezek közül az egyik az üres maradt, és semmi nem megy vérre, mert hogy én nem adtam neki lehetőséget, ez a testangyala, egy üres név, és a másik meg azért minden viccességével együtt vérre megy. És így a kettő el is vált, és akkor elkezdett nyelvileg is elválni egymástól a két, most mit mondjak, a hab és a vérhab. Ilyesmi valahogy.
És sose akartad megváltozni? Tehát, hogy ahogy így írtad, nem az írás közben se gondoltál arra, hogy megváltoztatnád ezt a nevet?
Hát nem, mert addigra már nekem volt ez az Ibusár, mint név. Ami egy ilyen Ibusz plakátról lett egyébként először. Tehát még volt Ibusz, talán most is van, nem tudom, és voltak ilyen, hogy az Ibusznak az árai. És innen van az Ibusár. De hát a szöbetű az olyan kicsit sok volt, és akkor így lett Ibusár belőle, amiről áll Istennek vannak, akik azt hitték, hogy létezik a Magyarország térképén.
Ibus?
Igen. Hát de végül is, hát miért ne létezik?
Most már létezik.
Igen, ilyen értelemben, igen.
És miért vágytál arra, hogy több, ahogy te mondtad, alakmásod legyen? Tehát, hogy Sárbogárdi Jolánon kívül Dumpf Endre is.
Hát talán mert egyszerűbb volt úgy hazudni, hogy nem én hazudok, hanem az alakmások, vagy egyszerűbb volt még egy szűrőt belevonni a történetben, most minden értelemben. Hát nem olyan sokat, végül is Lírában van egy-kettő, de hát a Dumpf Endre most, amelyik úgy egy nagyobb korpusz mögött áll névvel, de hát talán kell még egy közvetítő közeg. Akkor érzem magam talán maga biztosan, hogyha valaki felvett alaknak a nevébe beszélek, mert az kicsit konkrétabb és leszökítettebb, mint ez a tagolatlan lírai én. És még valami, hogy arra én utóbb döbbentem rá, hogy azért majdnem az összes prózám az nagyon erősen valakinek a nevében beszélt, tehát ilyen értelemben elég színázis monológ. És akkor ott egyszerűbb nevet adni a szereplőknek. Valahogy azt gondoltam, hogy aki el van nevezve, az van. És így innen jöhetett ez.
És gyűjtöd ezeket a neveket? Tehát, hogy nem tudom, temetőbe jársz, akkor nézed a feliratot, vagy keresed?
Nem. Ugye ő gyűjtötte ezeket a jó neve, elég jó neveket.
Egyébként még Nádasdi Ádám is gyűjti a neveket.
Hát az Ádám minden gyűjt. Hát az mindent, az Ádám minden tud és minden gyűjt tényleg. Nem, azt nem mondanám.
De akkor hogy jönnek ezek a nevek? Mert ezért van még egy pár ilyen nagyon ilyen jó kimondani név.
Ez mindig egy ilyen kézműves közelítgetés, hogy két elemet próbálsz egymáshoz tenni, hogy mit csinálnak egymással. Ebben az esetben egy névnek a részei, vagy a tagjai, és akkor az nem, ez sok, ez kevés. És akkor addig passzingatod, amikor egy névről azt gondolod, hogy használ. Vagy használható. Az a veszélyes, hogy ezek beülnek. Ezek a nevek, és amikor kiderül róluk, hogy mégse olyan jók, mert túlbeszélő, mert nem minden kontextusban elég fedett a név, akkor már késő. Akkor már beült, bennem beült. Én nem tudom megváltoztatni, ilyen volt a Dunfendre például. Hogy sokkal beszélőbb a név, mint amilyenre én gondoltam először is, képzeltem. De már így volt, meg így maradt. A Jolán is egy ilyesmi történet, mert mi történt volna, hogyha nem Sárbogárdi Jolán lesz ennek az Ivusár című darabnak a főhőse, csak bennem kötődött már. Tehát mire rájöttem, hogy én egy egészen másik történetet írok, mint amit akartam, addigra már ez ott volt a helyén, és már nem tudtam vele csinálni. De amúgy ugyanúgy jönnek, ahogy a fiktív nevek jönnek az íróknál. Hol jobbak, hol rosszabbak.
Van kedvenced? Kedvenc neved, amire így azt mondod, hogy hú, ez jó volt,
De most, ugye van, csak most konkrétan nem jut egy se eszembe a Jolánon kívül. A Dunf biztos, hogy nem tartozik ezek közé. Nem, én először ezt nagyon erősnek gondoltam, aztán valahogy túlságosan kivilágosodott körülötte, és akkor már nem volt olyan erős. A Jolán az jó név. Uh-huh. Azt gondolom, hogy az elég jó név. Van egy csomó, de és nem tudok mondani neked egyet se, egy hirtelen.
Ha később eszedbe jut, akkor mondjad.
Ezen fog gondolkodni végül.
Jaj, ne, akkor ne. És van még dolgod, Dunffal, tehát ugye két kötetedben, Grafitness,
hát a Grafitness-be ez egyszerűen átlógott ennek az akkor még nem létező könyvnek a nem is azt mondom, hogy valamelyik negyede vagy ötöde, hanem az anyag, ami abban benne volt, az teljesen újra van írva, át van keverve, egészen más kontextusban van. Nem, azt gondolom, hogy nincsen. De hát ilyen, most mondok egy ilyen, és akkor két hét múlva valamire rájövök, hogy merre felé lehetne nem is folytatni, hanem mit lehetne, hogy tudnám kiküszöbölni azt a csorbát, hogy én ezt a nevet végül is elkezdtem nem szeretni. Hát mondjuk így, nem tudom. De úgy gondolom most, hogy nincsen. Most azt gondolom, hogy a versírással se nagyon, de az más kérdés, azt nem tudom. Nem tudom. Nem, most valahogy nem.
Mi bajod a versírással?
Bajom nincs vele, csak éppen olyan nagyon nem nincs most a közelembe. Vagy nem egy ilyen mindennapos, vagy minden hetes dolog.
És mi kell ahhoz, hogy a közeledbe kerüljön? Vagy hát, hogy éppen az adott műfaj a megrendelésen kívül?
Hát még az ember valamennyire úgy elképzeli, hogy mit csinál abban a maradék időben, ami van. Hogy tényleg, és akkor most én azt gondolom, hogy ezt a bizonyos dolgot, amiről úgy nem tudok mit mondani, hogy ezt a hosszú prózát, hogy én most ezt szeretném csinálni, ehhez képest könnyen lehet, hogy ez vagy az, vagy az egészen más felé mozdul, például a megrendelés, de azt tudom, hogy ez alatt a 14 év alatt, még ez a Létbüfé című verses kötet, ami 500 valamennyi ilyen kicsi vers darabból áll, címtelen darabokból, hogy amíg ez könyvé lett, az alatt én 1000 minden más csináltam, tehát nem ezt írtam, de az is igaz, hogy az utolsó másfél évben főleg ezzel foglalkoztam, és akkor ezek úgy hozta az egyik a másikát, szorította, nyomta, összefogta. Tehát történtek egymásból is, ezek, hogy ha tetszik, akkor rengeteg verset írtam, vagy rengeteg versdarabot. Tehát mindent átírtam, visszaírtam, tehát folytonos egy ilyen közelítés volt. Nagyon jó, mert az a legjobb. De nem lehet túlzásba vinni, mert akkor ugye van az a svéd gyerekvers, hogy, hogy gyűjtöttem bélyeget, apám hozott egyszer, nem tudom, 10 kilót, vagy mennyit, és azóta nem gyűjtök bélyeget. Szóval a költészettel nagyon nehéz, mert egy bizonyos rutinnal a végtelenség lehet szaporítani. Ahhoz meg már nekem nincs kedvem. Tehát most úgy elég belőle. A Dunfokból mindenképpen, tehát az most egy picit ott van.
És az tényleg igaz, hogy a Graffitness-ből azért lett végül könyv, mert eleged lett abból, hogy nem találtad meg a korábbi verseidet?
Hát lényegében igen, de egy
de
ilyen...
De hol gyűjtöd a verseidet, hogy nem találod meg?
Hát, mert nem, hogy nem találom meg, hanem ugye kérdezték, hogy ez hol jelent meg.
Hogy más nem találta meg.
Hát én még azért úgy, de jó, de én is nehezebben, tehát még most is az van, hogy a gépbe van, hogy nem a könyvet nyitom ki, de még mindig egyszerűbb a könyvet kinyitni. De nem, hát ezek ilyen, kérdezik az embert, és akkor mond mindenféle, de igaz, nem hazugság, így van. De egyszer volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy most már össze kéne raknom. Akkor is már volt 7 év, ami idő alatt nem jelent meg verseskönyvem. Akkor is volt benne egy ilyen, hát megrendelés aspektus, vagy nem tudom, vagy az van a mélyén, hogy akkora luxusnak érzem a versírást, hogy nagyon nehezen szánom rá magam, hogy tényleg azt csináljam, ami legbelül érdekel. Lehet.
Egyszer azt nyilatkoztat, hogy azért mondom, hogy író vagyok, az egy ehetőbb, elfogadhatóbb foglalkozás. A költő picit állapot.
Igen, ez így van, meg főleg aként rögzült a közönségben, még abban a közönségben is, amelyik olvas verset. Szóval a romantika ezt a költő szót azért kicsinálta rendesen. Meg hát ez az eltelt idő. Van benne valami pípes, amit az ember nem nagyon kedvel, és nem nagyon szeret. Nem véletlen, hogy nem honosodott meg a prózaíróra a költő szó. Még a németben például használják a diktert, a adott esetben a szóművész prózaírókra is. Egyszerűbb azt mondani, hogy író. Én tudom, hogy ez hogy van, meg hogy mi áll hozzám a legközelebb, meg hol a kályha. Most nem szeretem a szót nagyon, a költő szót. Jobbat én se tudok, de...
De a lelked mélyén költő vagy.
Igen. Abszolút. Hát nem a lelkem, nem lelkem, hanem egyszerűen arra jár az agyam és arra jár a kezem. Tehát tetszik, nem tetszik, mégiscsak valamiképpen sűrített szóműveknek a kitalálására, vagy a megcsinálására és megdolgozására. Hát ez így van, hogy ezt a prózában miként csinálja az ember, vagy darabba, vagy átiratba, az más kérdés, de hát végül is mégiscsak ezt tudom, amennyire. Uh-huh.
És gondolkodtál-e azon, hogy ugye, tehát a figuráid általában hát nem túl boldogok, nem túl magasan képzettek, kicsit szerencsétlenek, hogy ennek mondjuk az ellenkezőjére felépíteni bármilyen írás művet, vagy az üti
hogy,
a te...
Hogy boldog elit értelmiségiekről írni?
Mondjuk.
Azt hiszem nem.
Mondjuk nem feltétlenül mind a háromra, hanem bármelyik.
De nem, de értem, nem tudom. Hát nem. Szóval,
de nehéz ironizálni egy boldog emberrel?
Hát lehet. Már amennyire az ember hisz a boldogságnak, hanem a pillanatnyiságában, abban ugye ez ezt a Nietzsche mondta, és a Kosztolányi szerette magának tulajdonítani, hogy a boldogság a szenvedés hiánya. Ez a viccnek a parafrázisa, hogy mi a boldogság abban, hogy ütöd az ujjadat kalapáccsal, amikor mellé ütök. Ugye ez ugyanaz lényegében. Valahogy nehezebben találom a nyelvet hozzá. Hát ezt most lehetne leásni, hogy miért. De ezeknek a boldog, elégedett eliteknek én nem nagyon beszélem a nyelvét, uh-huh. vagy nem találom. Vagy...
Akkor csak per boldog, egy boldog ember.
Azért ezek az én figuráim, azok valahol a... Jó, lehet, hogy a két ráütés szünetében, de azért megtalálnak valami boldogságfélét. Hát ez alkat kérdése, hogy az embert mi érdekli. Engem a... Sem ezek a sötét, antracit színű tragédiák, sem a bohózatok nem nagyon érdekeltek soha. Tehát sem az nem érdekelt, hogy, hogy foglalkozásszerűen vidámnak lenni, vagy viccesnek lenni, sem az nem érdekelt, hogy foglalkozásszerűen tragikusnak, hanem hát a tragikomédia. Tehát ez a groteszk egymásba játszatása mindig ezeknek az emberi érzelmeknek, vagy az emberi indulatoknak. Tehát az a mező, amit a sírás és a nevetés között ki tud magának elni. Én ezt érzem a legőszintébb emberi állapotnak azon kitüntetett állapotok közül, amikről érdemes egyáltalán írni, vagy amik körül írni. Azon kívül számomra ez nagyon fontos, hogy mindig valamiféle hiányról, valamiféle be nem teljesülésről tud csak beszélni a művészet. Ugye hát a boldog családok mindegy formák. Mondja a Tolsztoly. Azt hiszem a Tolsztoly.
Megírtad József Attila öregkori verseit. És ahogy a Grafitness könyvedben lábjegyzetelted a Notes című töredéket, firkák, keltezetlen töredékek, feltehetően 1960-ból, a Notes Acél György hagyatékából került elő, fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen.
Hát akár ez így lehetett volna, ugye? Mondjuk nehezen képzelhető el, hogy a József Attila ezt az egészet a 37 után megúszza, ezért ez egy ironikus lábjegyzet, de mondjuk, és mi van, hogyha? Ugye, de hát be is kerül a fikció szerint, ennek a Notesnek a fikció szerint egy elmeintézetbe, és ott őrzik, mint valami ritka kincset.
Na de a kérdésem hogy van-e más íróköltő, aki így foglalkoztat, hogy megírnád az öregkori verseit, novelláit?
Hát biztos, attól függ, ugye, hogy 20 évvel ezelőtt a Kosztolányi még fiatalon is öregkori volt. Most már a Kosztolányi hozzám képest fiatal. Ott egyszer úgy ezen úgy gondolkodtam, hogy mi lenne a tények és az adatok alapján eltolni a fikcióba a Kosztolányi további életét, de hát ez majdnem hogy képtelenség lett volna, ez csak ilyen játék volt. Nem, hát a József Attila se nekem jutott eszembe, hanem a Zelki János csinált egy ilyen kötetet, és ez egy nagyon teherbíró ötlet volt, azt gondolom, és akkor erre kért meg, hogy akkor József Attila örökölves, és akkor jött ez a fikció. Előbb volt ez, hogy az acélhagyatékban van, mint ezek a noteszek, amik hát most nem akarok okoskodni, de tényleg ezeket a dumf szövegeket is, meg ezt a csomó ilyen töredékes szöveget azért előre jegyzik, hát akkor nyilván már ebbe gondolkodott a kezem, hogy képzavart mondja.
De mindig egyébként ilyen kis cédulákat írogatsz, mikor készítesz bármilyen műfajú alkotást?
Nem. Az fikció a cédula bizonyos fokig. Félig igen, félig nem. Mindig én is elképzeltem sokszor, de van egy fázis.
Te meg is értem.
Nem, van egy fázis, amikor van egy cédula állapot, vagy adott esetben van. Hát verset az talán, én szerintem, ha nagyon belemegy az ember, és nagyon ilyen szöszölős, germózós, javítós. A germó az a eléggé Eszterházi copyright. Hogy akkor jobb, ha az ember kijön a gépből és átmegy a kockáspapírba, ott, amíg fölismerhetetlenségig alá fölé húz, akkor valami kialakul, akkor azzal visszamegy a gépbe, akkor ott lát valamit tisztán, már a számítógépbe, és akkor, hogyha nem jön következő kör, akkor már ott marad be, ha jön, akkor megint jön a papír. Kockáspapír, ez nem mindegy, mert kell egy rácsozat ehhez, hogy tudjam, hogy mi hol van belőle. Prózához természetesen nem. De a vershez ez kell, tehát igazibb lenne azt mondaná az ember, hogy kockáspapír, csak a cédula az más jelent. Tehát a cédula az ugye ez a feljegyzések vagy a töredékek, ez egy mégiscsak egy ilyen kvázi műformát jelent, és azért maradt ez inkább meg.
Uh-huh. És te is készítesz magadnak ilyen írott verziót, hogyha éppen hol tartasz a munkáddal? Mert most Nádasdi Ádámról eszembe jutott, hogy ő ilyen koordinátarendszereket készít, hogy ennyi ideje van elkészíteni ezt a művet, itt tart, és akkor nem tudom, nézi a dinamizmusát.
Az Ádám? Verseknél?
Nem feltétlenül, hát minél? Fordításnál.
Hát fordításnál azt értem. Hát ott jó, ott az, ja igen, azt értem. Hát mondjuk csinálta Bágmán, nyilván le kellett adni valamikor, nyilván az egy nagyobb szövegtest, ott észnél kell lenni. Ott igen, hát van, hogy kénytelen vagyok ilyen nagyobb munkánál beosztani, hogy most hogy ne csúszszak el vele nagyon. Legalábbis a határidő az nem csak azért érdekes, mert valakik számára ezt be kell tartani, mert azt mindig lehet egy kicsit tologatni. De ha nagyon elkezdem tologatni, akkor én nem készülök el soha. Uh-huh. Tehát azért mégiscsak ez a mások által szabad dolog az engem is kordába tart. Ilyen nem, hogy ilyen grafikonszerűen, de azt mondjuk ezeknél az átiratoknál, vagy fordításoknál azért mindig kellett tudnom, hogy nagyjából hol tartok és mennyi van vissza, hogy nagyon ne csúszszak el. Uh-huh. Tehát nem tehetem meg, hogyha van rá 20 napom, és napi 5 oldalt haladnom kell, hogy akkor tartósan egyet haladok. Uh-huh. Így. Hát gondolom az Ádám is valami ilyesmire gondol ezzel.
Milyen felteszem?
Igen, igen. Így van.
Még egy eszembe jutott, ami a kockás papírról. Megőrzöd ezeket, vagy kidobod, hogyha elkészül?
Nem dobom ki, de olyan kevés teret foglalnak el a világban, hogy nincs illúzióm a felől, hogy ezeket én használni fogom, vagy nem. De nincs értelme kidobni, mert amit kidobsz, arról azt gondolod, hogy ez nagyon kell. Az kell nekem, amit kidobtam. Pont az. Ez a gépben is így van, csak a számítógépben ez kicsit egyszerű, mert elrakja az ember, és akkor ott ponnyad a gépben. Tehát az még kevésbé foglal el helyet. Tehát ami van, vagy ami számít, az egy 3 kávés csészényi Winchesterre fölfér. Hát még kevesebb, persze.
És sok befejezetlen verset punyad a számítógépen?
Most nem. Most nem mondhatnám, hogy sok. Hát hiszen a létbüfébe ezek mind valahogy belekerültek, mondanám, hogy mint a kolbászba, de azért nem teljesen úgy. Szóval ott az elég nagy felvevő. Azért is volt ez a tágas keret, tehát egy picit nekem is fontos volt, hogy sok mindenfélét fölvegyen, és ne kelljen kész versek nagy ívébe gondolkodnom, hanem tudjak sok kicsibe, ez jobban kézre áll. Nem mondhatnám, hogy sok van. Találnék, de nem sok, nincs sok.
Uh-huh. Mikor beszéltünk arról, hogy eljönnél a presszóba, akkor azt kérted, hogy októberig ne, mert valamint dolgozol, valamit be kell fejezni.
Igen, mert azt vettem a fejembe, hogy nekem 93-ban jelent meg utoljára olyan könyv, ez a Se dobok, se trombiták, amik, hát minek mondjam, mondjuk tárcakötet. És azóta ezek, amikkel mégiscsak a fél életemet eltöltöttem ilyen, ide kértek, hogy írjak tárcát, odaírtam tárcsorozatot, ezek soha nem jelentek meg könyvbe. És akkor egyszer úgy 2 éve azon gondolkodtam, hogy mi a bánattal töltöttem én el az időmet. Mert ami megjelent könyvben, azt látom, azt tudom, a darabokat, azokat látom, de mi volt közte? Csak elkezdtem ezeket összeszedni, azt hittem, hogy egy pár hónapos, fél éves munka, és az utóbbi másfél évben ezen dolgoztam, és akkor most lesz egy könyv, hát most mindjárt tördeli a magvető, tehát hamarosan
össze. Tehát akkor elkészültél vele.
És ezen, igen, elkészült. Hát muszáj volt, mert amit az előbb mondtam a megrendelésről, muszáj volt. Ez egy jó terjedelmes könyv.
És átírtad a régieket, vagy megtartottad úgy, ahogy volt?
Nem lehetett megtartani, mert itt két elv ütközik. Az egyik az, hogy az ember szigorúan dokumentarista alapon a összes műveit a világ elé tárja. A másik, hogy amíg van valamennyi agya meg keze, addig hozzá tud nyúlni. Az meg tisztesség kérdése, hogy tartalmi ügyekben mennyire avatkozik bele. Ála Isten, én láttam az anyagon, hogy semmit nem kell azért kiadnom, mert szégyellem, mert irtózatos hülyeséget beszéltem, legfeljebb naív voltam és optimista. De emiatt nem, viszont muszáj őket összenyomni, mert ezek azért mégiscsak olyanok voltak, hogy időre le kellett adni, tárcák, ahol nincs olyan tárca, ahonnan az ember ne tudna 20% hát vizet, tehát ürest kinyomni belőle. És ezt én megpróbáltam most megcsinálni, ez tartott ilyen sokáig. Tehát inkább tömörítés, inkább ilyen apró szerkezetek cseréje, mint tartalmi változtatás, kicsi húzások. Mert ez egy, mondom, egy nagy anyag, hát így is majdnem 400 oldal lesz, vagy mennyi. Nagyon, hát 25 év azért.
De ezek politikai tartalmú
tárcák? Az is. Tehát ezek, ami most össze lett rakva, azok ilyen köz- és magánérzet, vagy magán és közérzet, na ez a jobb szövege.
Kordokumentum?
Nem. Azért nem, mert egyrészt nem rendszeres, nincs tekintettel arra, hogy mi lesz majd a kor, mert nem tud tekintettel lenni, mert ott van benne a sűrűbe, tehát nem tudok fától fáig erdőgazdálkodást folytatni. És nem kordokumentum, óvatatlanul azzá olvassa az idő, mert hogy más szervezőelve viszont nincs az időn kívül. Tehát az, hogy évről évre megy, tényleg nem is akartam más elve. Néha úgy fog kinézni, de nem az. Mert tudom, hogy nem az, mert hogy a véletlen szervezi, vagy az, hogy éppen hova írtam sorozatba tárcákat, akkor az ember többet írt, amikor hál' Istennek nem kellett, akkor kevesebbet írt. Tehát nem kordokumentum, de azzá olvasható, mert minden azzá olvasható, amiben ennyi telt idő benne van.
És mikor újraolvastad, akkor volt olyan sztori, vagy tehát olyan történeti rész, amire egyáltalán nem emlékeztél?
Hát
hogy mondjuk ez, hogy ez épp ez történt Magyarországon?
Hát volt, de ez inkább a magyar meséknél volt ilyen, hogy a múltkor valamiatt elővettem és néztem, és fogalmam nem volt, hogy mi volt az, amit ott akkor, akik olvasták ezeket a szövegeket, azt evidensen ugyanúgy tudtak, vagy jobban, mint én. De ezeknél a tárcáknál olykor inkább az, hogy mennyi felé elmászkált az ember egy mondjuk egy tárcám, vagy egy ilyen félszép lesz a könyv címe. Tehát ezek tényleg ilyen az alkalmiság, meg a próza határán lévő szövegek, de nem mondhatnám, hogy nagyon meglepődtem. Olyanon igen, hogy emlékeztem, hogy igen, volt valami ilyesmi, de hogy mi van benne? Tehát mi mindenről van benne, szóval erre már nem emlékeztem. Ezre is érdekes volt ez, hogy végignézze az ember.
És sokan kapacitáltak, hogy folytasd a meséket? Ugye ez 2011 hát, és 2014 között.
Sokan, elég sokan. De hát,
és hajtatatlan vagy?
Hát azért vagyok hajtatatlan, mert nekem van az egészből elege. Már nem kellene ehhez a magyar meséket, kézbe kell venni valamelyik pártlapot, vagy meg kell nézni a Fidesz kongresszusát, ott vannak a magyar mesék. De ezt azért álmomban nem gondoltam volna. Tehát azt gondoltam, hogy ilyen nincs. De hát van, akkor minek érjek én, mit húzzak túl rajta? Hát ezen már nincs mit nagyon túlhúzni.
Egyszer nyilatkoztad azt, hogy ami szabad a valóságnak, azt olykor az irodalom nem engedheti meg magának.
Hát ilyesmi.
Tudod, mi volt mostanában ilyen, amire ezt gondoltad?
Hát például ezt az idióta, teliszájú dicsekvést, amit azokat az áriákat, amiket legalábbis olvastam itt ezen a mondott Fidesz kongresszuson, ezeken úgy elámult az ember. Tehát ez kivéve a maguk kontextusából tényleg egy ilyen idióta ária. Tehát az önimádatnak, a dicsekvésnek és a propagandának egy olyan elegye, hogy az ember néha elámult. De most ez a friss, meg hát most mit tudom én, mennyi minden. Az ember az a baj, vagy nem baj. Hogy nem is emlékszik már egy csomó dologra. Mindenesetre egy pillanatig nem gondoltam azt, hogy újra kéne írni ezeket. Ebből bőven elég volt. Ez 154 mese, minden év, tényleg 3 évig minden héten ezt csináltam. A totál elegem lenne. Úgyhogy ez. És azzal, és, ja, és közben kiderült ez ebből a mondott könyvből, hogy közben én írtam tárcát, meg még publicisztikát, és nem is tudom, hogy csináltam, vagy miért.
És volt hátrányod abból valaha, hogy nyíltan politizálsz?
Nem hinném, hát most mi a hátrány?
Bármi.
Nem. Hát az, hogy az embert, ahhoz nem kell nyíltan politizálni, hogy az embert egy darabig hívják bizonyos helyekre, utána meg nem hívják. Hát ennek olyan nagy köze, nem, itt lehetne most.
Te vagy az első, aki ezt mondja.
Nem. Tudok eseteket, amikor tudom, hogy ez összefügg ez a két dolog. Na, de hát ez minden érában mindig előfordul. Ilyen lényegében nem. Hát én szabad foglalkozású író voltam, most is az vagyok, a lehető legkevesebb érintkezési ponton van. Hát most, érted, mit lehet velem csinálni?
Hát nem kapsz munkát színházaktól.
Hát miért most kapok? Olyan nagyon?
Nem tudom. Kapsz.
Nem. Ez itt egy csomó dolog összecsúszik. Tehát van, amikor az ember inkább divatban van, valamikor kevésbé. Na most ezt az előbbit ráfogni az utóbbira, hogy ez most, ennek most lennének politikai vetületei, most ezt lehetne, de minek? Uh-huh. Én igyekszem úgy viselkedni, és nagyon remélem, hogy nagyon sokan vagyunk ilyenek, mint hogyha egy szabad országban léteznénk, és muszáj úgy viselkedni. Abban a pillanatban, amikor az ember elkezd úgy viselkedni, mintha tényleg lakatot kéne tenni a szájára, ott vége van. És amíg ez nem is bátorság, hanem szerintem egyszerűen normális. Azt gondolom, hogy ez még mindig egy szabad ország, azt kell gondoljam, hogy élni tudjak benne, hiába látom, hogy nem az.
És a meséknél se kaptál semmiféle ilyen gyűlölködő, vagy most nem akarom beléd beszélni,
de hanem nem, Kata, hát, figyelj, az élet és irodalomban jelentek meg. Ezekből csináltunk egy csomó CD-t, a Magos Györggyel és a Varga Viktorral, ezt ugyanaz a közönség vette meg. A Klubrádió adta le ezeket a meséket. Addigra már régen volt egy ilyen publikációs tilalom, én letiltottam, amit lehet a Magyar Rádióban, közszolgálatiban, rádióban, tévében, ez már régen volt, 11-ben vagy mikor, nem is emlékszem. Tehát nem nagyon volt. Én nem nagyon emlékszem ilyenre. Hát, jó, ha az ember nagyon utána kapar a neten, nyilván valamelyik ilyen náci vagy félnáci labba, hogyha valaki valamit oda fölnyomott, az végigjárt ezen a nemzeti radikális hálózaton. Ott akkor így megjáródott az ember, mint hazáruló. Ezt azért olyan nagyon komolynak, nem, vagy nagyon komoly retorziónak nem mondanám, és nem is volt, nem emlékszem. Én sokkal több egyetértésre, meg hát milyen szeretetre, vagy mindenféle emlékszem, mint ilyen. De hát ez baj is, ugye, mert ezek a, amiről mi beszélünk, ezek olyan közegbe jutnak el, ahol akinek mondom, vagy akinek írom, az nálamnál sokkal jobban tudja, olykor miről beszélek. Tehát nem, a másik közönségnek oda kevésbé jut el. Azt hiszem, hát most ez jó vagy rossz, de hát ettől én még nem fogom kapacitálni, hogy a Magyar Hírlapban, vagy a Magyar Időkben, vagy hogy hívják, most írja.
Magyar Nemzet.
Ja, hogy a Magyar Idők nincs most.
Az most nincs. A sportzabáló történeteit kapcsán beszélgettünk egyszer, és azt mondtad, hogy a sportzabálás Amerikában egy bevett, hát ilyen fordulat, és hogy ott vannak ilyen versenyek.
Ez egy lét, persze.
És hogy mit tartottál a legagyamentebbnek, mert hogy utána kutattál, mi volt az, amire azt mondtad, hogy még hogyha kitaláltad volna, akkor se gondoltad volna, hogy elétezik.
Ilyen nem nagyon volt, mert ezek biztos, hogy van, én nem tudtam róla, illetve amikor ez az egész étkezés ártalmasságáról című könyv született, akkor még a net nem volt ilyen állapotban finoman szólva, tehát az én anyagomnak a jó részét még hagyományosan, klasszikusan innen-onnan könyvekből, kézikönyvekből szedtem össze, vagyis, hogy aztán eltartott ennek a könyvnek a csinálódása 10 évig, tehát utána már a netről is ezt azt néztem. De amikor én először ezzel a dologgal találkoztam, az a Hullámzó Balaton című írásnál volt, ugye, amelyik egy ilyen szocialista versenyevőről szól, akkor én nekem, komolyan mondom, ez az én tudatlanságom, fogalmam se volt, hogy ez egy bevett, hát mondjuk nem a szó olimpiai értelmében, de miért nem mondanám sportágnak, hogyha a kamion elhúzási sportág, meg minden sportág, ha úgy kontextualizálják. Tehát ez volt, létezett. Na de mit ettek? Hát tojást, hotdogot, virslit, csontos húsokat kevésbé, mert abból azért nagyot nem lehet virítani, azt gondolom, egy ponton túl. És ezek olyan bevett dolgok. Tehát inkább az benne a döbbenetes, ez is utóbb, hogy akik ebbe igazán nagy menők, azok olyan 40-45 kilós távol-keleti nők és fiatal emberek. Hihetetlen. Tehát gyakorlatilag úgy viselkednek, mint egy ilyen eleven tápcsatorna. Ez egy képesség, valóban, én tudom, hogy az, de ezt néha szoktam nézni, mert addigra már túl is voltam ezen a könyvön. Olyanra nem emlékszem, hogy biztos ettek zsírt is, mint nálam a Balaton novellában, meg miket mindenfélét, de nem, azt hiszem, hogy a fikcióban ez durvább. Én legalábbis így tudom, vagy így láttam.
És te hány Balaton szeletet tudsz megenni?
Hát azért párat meg tudok enni, de nem kísérleteztem vele, ez azért a fikció.
Több tucat színdarab kötődik hozzád, több átirat is vannak, ugye saját műveid is. Író-kritikus azt mondta, a te színdarabjaid olyanok, mint a rendezői színház írói változata. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy írj olyan színdarabot, ami nem az ismert, ilyen töredékes nyelvcsavaró jelleggel készül?
Hát elképzelni éppen el tudom. Ahogy néha el szoktam képzelni azt is, hogy milyen szép, amikor valaki fogja és ír egy klasszikus,
mondjuk a szónak a Thomas Mann értelmébe vett nagy regényt, vagy legalább középhosszút. Azzal a levegővel, mint a Nádas, hanem is akkorákat. De hát én ezt nem tudom. Tehát elképzelni, ezt darabba is el tudom, csak sem a külső igényt nem látom, de ez a kisebb igény, én magamban nem látom, hogy én igazából az a színház, amit én igazán színháznak és színházművészetnek gondolom, az mégiscsak nagyon kevés beszédű, és mégiscsak a testről szól, a fények, az indulatok, a testek és a szöveg viszonylatáról szól. Ehhez képest, amiket én csináltam, amiket én jelentem, pont az ellenkezője. Tehát pont ez a szétbeszélős, ez a nyelvszínház. De, és épp ezért én magam nem gondolnám, hogy nekem darabot kéne írni. Nincs semmi olyan, amiről azt látnám, ahogy ezt kéne csinálni, hogy ez csak és kizárólag színpadi térben léteznék. Lehet, hogy ezt én túl agyalom, és mindig egy kicsit úgy igyekeztem magam ettől az egész dologtól, ami szintén a sok fél életemnek az egyikét adta a színház, de én nem, abszolút nem érzem szükséget. Tehát írattam volna a darabot azért, hogy nem, én nagyon boldog voltam ezekbe az átiratokban. Én nagyon rossz vagyok például a történet kitalálásban. Tehát hozol nekem egy történetet, akkor én abból azt csinálok, amit mondasz, hogy csináljak. De én magam nem tudok kitalálni történeteket, vagy nagyon utálok történeteket kitalálni, és nagyon nem bízom a saját történeteimben. A másokéban igen, tehát én nagyon szeretem a történeteket, de én nem vagyok ebben jó. Utána, amikor megvan, akkor nyelvet csinálni belőle, vagy a nyelvből történetet csinálni, azzal el vagyok.
De a mauzóleumot hogy írtad akkor?
Hát a mauzóleumot úgy írtam, hogy a Zsámbéki megkért, hogy írjak a katonának egy darabot, hát erre épésszel miért mondaná az ember, hogy nem. Meg ez akkor volt, amikor már úgy volt egy-két, meg volt az Ibusár, volt egy-két darabát írat. Egyrészt, másrészt meg akkor már ezekben a se dobok, se trombitáknak a tárcáiban, meg egy csomó novellában már ezek a figurák léteztek és mozogtak, és nem is nagyon gondolkodtam máson, mint azon, hogy ezeket a figurákat hogy lehet egy térbe, vagy hogy lehet színpadra vinni. Nem is a figurákat, hanem a nyelvet, amit beszélnek. Tehát hogy lehet egy nyelvszínházat csinálni, és ehhez konstruálódott meg ez a kicsike történet, a mauzóleumé, meg ez a tér, ahol hát nem egy nagy találmány, nem is az viszi a dolgot. Hogy szólalhatnak meg ezek a párhuzamos monológok, ezek az egymás mellett elbeszélős monológok. És így született, tehát igazából, hogy úgy mondjam, próza alapon született a mauzóleum is. Nem is lett belőle azon túl, hogy a katona ugye elvitte 100-ig a Horváth Józsi bácsi haláláig játszották, de utána talán egyszer játszották egy színházba. Tehát nem vált a színházi repertoár részévé a mauzóleum szemben az Ibusára, ami egy ilyen tök mezitlábas hangjáték eredetileg. De jobban visz, tehát színpadi értelemben jobban működik, mert jobban viszi ez a két történet, a valódi meg az operett történet, Noctacu zenés. Igen, tehát ennek lett egy karrierje, a mauzóleumnak nem lett. De az is, nem is tudtam volna máshogy, tehát hogy mondjuk ha van, vagy még írok úgymond saját darabokat, azokat sem nagyon tudtam volna máshogy elképzelni, mint a saját korábbi hőseimet így úgy fölléptetve. Ez az én fogyatékom, vagy nem tudom mi, de ez nem zavart.
És hogy bírod, ha nem tudom, rendezők, dramaturgok húznak, hozzáírnak?
Hát a húzás...
Vagy mindig ott akarsz lenni, mikor ezen változtatnak?
Nem, a húzás az nem az én kompetenciám, akkor se, hogyha úgymond saját darabról van szó, hát ha átiratról, akkor pláne egy kényes ügy. Ha meg... Nem, az valóban az ő dolga. A beleírás az azért kényesebb, mert ott egy csomó esetben azt gondolom, hogy ezt én tudom jobban. Példányt csinálni belőle, azt ők tudják jobban. De mondjuk a mondatot lehet, hogy adott esetben én tudom jobban, ahol kényesebb a dolog. Itt most nem rövid dolgokról van szó. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor azt éreztem, hogy nagyon belenyúlnak, és nem úgy nyúlnak bele, ahogyan,
ahogyan én szeretném, nem az lesz a végeredmény. Tehát én nekem tulajdonképpen nagyon jó tapasztalataim vannak. Tehát én eleve azt gondolom, vagy igen, azt gondolom, hogy onnantól, hogy én megcsináltam egy szöveget, és kitettem a pontot, az a szöveg az létezik. Az nem úgy oldódik bele a színházba, hogy aztán utána nincs, mint a 6-7-es munkája egy színésznek, vagy nem tudom, egy fénytervezőnek, most, vagy egy elmeztervezőnek, hanem az megvan, az éli maga külön életét, és akkor egyszer csak a szövegből átlép a színház művészet, egy másik művészet világába, és ott lesz belőle egy másik műalkotás. Aminek az én szövegem akkor is egy része csak, ha egy monodráma. Tehát ha ebből a kiindulási pontból gondolja el az ember ezeket a eseteket, amikor példányt csinálnak, tehát olvasópróbai példányt csinálnak az átiratokból, akkor már olyan nagy gond nincsen. Azt hiszem ezzel.
Végigülted a Mauzóleum próba
folyamatát. Azt igen, az egyetlen volt.
Máshogy viszonyultál utána a színházhoz?
Igen, alapvetően.
Mennyiben?
Annyiban, hogy hát, most ez így föllengzősen hangzik, hogy ugye az egyik oldalról, tehát a néző oldalról abszolút átkerültem a másik oldalra ezzel. Akár írok, vagy akár írtam volna, volt később darabokat, akár nem. Másrészt meg én ott láttam először testközelből, hogy ez mi és miért művészet, hogy mit jelent az alázat. Tehát amikor nagy színészek tudják, hogy valamit létre kell hozni, és ahhoz mindenkinek kell a munkája, és hát azért olyan színészekkel dolgozni, mint a, most nem mindegyik őket mondhatnám, a Mauzóleum, a Szirtes Ágitól, a Máta Erzséig, a Tóth Jocótól, a Horváth Józsi bácsiig. Nagyszerű színészek volt, a nagyszerű munka volt, és valahogy nagyon jókor volt ez 95-ben. Úgy minden sokkal jobb állapotban volt, hát nyilván mi is, a Máté Gábor is, meg én is, tehát ez is lehet, hogy benne van, nem tudom. De ez nagyon jó volt, nagyon élveztem ott lenni, örültem, hogy úgy tudtam ott lenni, hogy nem kezdtem beledumálni, mert nem kellett, valóban nem kellett, és ott voltam, hogy a nyelvvel azt én tudom jobban a mondatot, ha ott kellett bármit csinálni, és ott ragadtam, hát utána megvolt a premier, és utána még a második előadásra gondoltam, hogy bemegyek, mert mondta a Gábor is, a Máté Gábor is, hogy bemegy, és akkor kérdezték a színészek, hogy és akkor nem jössz a harmadikra, és akkor mondta Gábor, de hát ő bejön minden előadásra. Hát jó, akkor, amikor tudok, én is bejövök. És nagyon sokszor láttam emiatt. És az meg aztán még egy nagy tapasztalat kívülről, tehát a nézőtérről nézni sokszor egy előadást, aminek ismered a szövegét, ismered az előtörténetet. Az nagyon érdekes volt, és aztán azt gondoltam, hogy ilyen úgyse lesz még egy. Sok utána már ilyen nem is volt.
Pedig biztos lenne lehetőséged.
Hát lehetőségem lenne, csak időm. Hát azért ez annyit jelent, hogy 6 hétig minden délelőttet ott töltesz a színházban. És annyira meg talán, ha ott ülök egész nap, meg megélem ezt a színházi szerzőséget, akkor mikor dolgozom? Mert nekem ez nem válik munkába attól, hogy én délelőttől estig ott ülök a büfébe, mert mi más csinálnék? Hát én nem, tehát dolgom igazából nincsen. Ez nagyon, nagyon szép lett volna a 90-es éveket úgy tölteni, hogy az ember színházakba ül, és ezt úgy megéli ezt az egész dolgot. De hát, és akkor mikor csináltam volna meg a következő melókat? Mert azért ez akárhogyan van, ehhez oda kell ülni. Dolgozni kell.
Ez létezik, hogy Csákányi Eszter játszott legtöbbet tőled?
Hát, hogy legtöbb darabban ő volt benne?
Igen.
Hát, hogy mindent összeszámolva könnyen lehet.
És tudsz vagy akarsz úgy, hogy kimondottan neki írni?
Hát ez már volt tulajdonképpen. Volt ez a Dolce Vita, ami igazából az Eszternek íródott, akkor még én úgy gondoltam, hogy ő játssza egyedül, így íródott neki. Végül is ez a Hét asszonya című produkció, ami az én korábbi novelláimnak a, hát igazság szerint az Eszterre írt változata, az is ilyen volt. Ugye ő játszotta egy testangyalában, még a Merlin színházban annó. Mi volt még, te jó ég, volt még valami? Nem jut eszembe több. Igen, de úgy, hogy igazán nulláról, olyan azért nem volt. De hát igazán nulláról valójában nem is írtam darabot én.
A monodrámákhoz miért kötődsz ennyire? Vagy ilyenek a felkérése?
A próza miatt. Hát valahogy az ami, hát nem olyan sok monodráma.
Jó, mondjuk, pont ezt a Dolcsát akartam mondani, hát hogy Kárba játszottak benne, de azért
igen,
az
a Dolcsai vita az egy, ott arról volt szó, hogy megírta egy szlovák dramaturg fiú ezt a Brezsnyeva történetet, és az Eszter nagyon akarta, és én akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon erős monodráma, és az Eszternek akkor teljesen igaza volt, azt mondta, hogy neki elege van abból, hogy egyedül van a színpadon, neki partner kell, minden, és akkor így elkezdték ezt átírni, vagy átigazítani ezt a szöveget. Nem tudom.
De hát, ott az étkezés ártalmas.
De az étkezés az egy kész könyv volt. Igen. Ugye az kétségtelen, hogy amikor elkezdtem írni, azért az alcíme az, hogy előadás, ez egy ilyen kétfenekű alcím, vagy két fedelű alcím, hogy valóban ott egy ember beszél, kicsit a Csehova dohányzás ártalmasságáról analógiájára, ami miért színdarab tulajdonképpen. Ugye? És az is, az egy hosszú próza, amit monológként el lehet mondani. Ezek, amiket a Csákányi mond ebbe a Hét asszonya címen megcsinált produkcióba, azok is mind monológok, hosszú monológok. Talán mert ez úgy kézre áll, mert ez prózaként működik. Azt hiszem, hogy ez a fő magyarázat.
És írsz most monodrámát? Vagy bármilyen nem, drámát?
Semmit.
Semmit? Nincs színházi fordítás?
Nincs. Most semmi. Most nincsen. Nincsen ezt az Orton darabot, a
Mr. Sloan.
A Sloan-t, azt lefordítottam, ugye a Guelmino kérésére végül is, hát különben nem csináltam. Most pillanatnyilag hosszú idő után semmilyen nincsen.
Uh-huh. Nem próbálom.
Hát a fene tudja, nem nagyon. Uh-huh. Nem. Valamit játszanak jó néhány dolgot. Régebbi fordítást, nem mindenféleket. Nem mondanám, hogy nagyon hiányzik. Lehet, hogy elvállalnám, de csak úgy vakra, csak azért, hogy csináljak valamit színházba, azért biztos nem.
Sok közös munkád volt más művészeti ágak képviselőivel, Presszerrel készítettél közösen egy könyvalbumot, Szűcs Miklossal volt nemrég kiállításod, ugye Pálfi György a taxidermiát írta a te munkáidból, most Szalai Zoltán fotóalbumának írott a szövegét. Van-e olyan műfaj, amit kipróbálnál, és még nem jött elő?
Hát nem tudom, mi nem jött még elő. Hát lényegében minden előtt. Az nem volt, hogy egy az egybe forgatókönyvet írni, de arra nem is vágyom. Az Ibusárban írtam egyszer egy teljes, komplett kész forgatókönyvet, aztán nem lett vele semmi. De az nem volt baj, mert az is kész. Nem, az nem volt, hogy úgy mondjam, egy zöldmezős forgatókönyvet írni. De az arra tényleg nagyon nem is vágyom nulláról. Pláne, hogy utána az, hogyha ezt elvinni, még normális országban is elvinni a filmig, hát ahhoz meg már azt én nem. De ez az egyetlen, nem tudom mit lehet, mi volt, mi nem volt. Nem tudom.
Érted dalszöveget?
Tessék,
dalszöveget?
Hát dalszöveget azt nem sokat írtam. Hát, illetve dehogy nem. Nem, hát a Gombrovics, a Faragó Béla csinálta a Gombrovics operettnek a zenéit, amiben ugye van egy csomó gyök, dalszöveg gyök, de nincsenek meg a Gombrovicsnál, sincsenek meg a szövegek. És ez egy nagyon-nagyon régi előadás volt, még a Bárkában, ahol én a Faragó Bélának a kész és komplikált zenére megírtam a dalszövegeket, de valami 30-at. Hát akkor mi volt még? Volt, hát az Ibusárnak a dalszövegei. Désnek írtam egy-két dalszöveget. A Presszerek azok zömmel ő általa válogatott versekből valók. Tehát ott is volt egy-kettő, amit így írtam neki. De nem olyan nagyon sok. Az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Én nem is tudom igazán jól. Aki ezt nagyon jól tudja, az a Szabolcs, a Váradi Szabolcs. Akinek valahogy sokkal, nem is tudom, mi erre a jó szó,
sokkal könnyebb kezem van, jobban áll, nagyon tudod a szövegeket írni. Én mindig kínlódom vele, mindig túltömöm, mindig van vele valami bajom. De az jó dolog igazából a szöveget írni.
Amit megírtál, a Villián Borai
az jó, hát
hét írót, illetve költőt, és amit majd most megkóstolhatnak, a Pinot Noir, ahhoz Lajos írta azt a novellát, ami Veres Péter grafikust megihletett, és láthatják most a címkét is. És arra szeretnélek megkérni, hogy én kinyomtattam ezt a novellát, és tedd meg, hogy felolvasod.
Szóval a Villián, akiket én nagyon szeretek, állati helyes emberek tényleg. Mondjuk a Debreceni Mónika az szentesen végzett drámatagozaton, és egyáltalán nagyon helyes emberek. Így kerültem én velük kapcsolatba, tehát nem is annyira a borral, amihez én nem értek. És ők találták ki ezt, hogy új címkéket a boraikhoz, és akkor megkértek írókat, hogy írjanak. Hát nem volt megterjedelmi megkötés azzal a céllal, hogy aztán a címkére ezek rákerüljenek, de hát a címke ekkora volt, aki nagyon kis szöveget írt, és akkor valahogy kiosztották a borokat, és én a Pinot Noir-t, ami egy nagyon finom bor, és ez tényleg nem reklám, tényleg az. Az övék is nagyon jó. És hát erről kellett írni valamit, és nekem volt már előzménye ennek, mert én az Ördögkatlan számára, az első Ördögkatlannak én írtam egy ilyen baranyai népmondából egy mesét. És ez onnan van, ez az egész lúdvércezés, amit majd hallanak, az a címe, hogy Bormese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy lúdvérc szegény, üvé volt a kerek világ, de nem volt az üvé senki azon. Ott volt fűbe, fába, nedvességbe. Följött a szőlő gyökerin, ott liftérozott, mert a bort kivált szerette. De ezt ki nem mutatta volna, ha verik se, mert igön orfőn hordó lúdvérc volt máskülönben. Akkó, ecő, számos onoka testvérje élén arra járt a Pinot Noir, kit a fültje után francúzul fekete fenyőnek hittak. Na pláne, fenyőnek bora, lúdvércnak lelke, ollan nincs az ég alatt, így börzönködött a lúdvérc. És mutatta nagy flegmával, hogy utálja a modott teremtést, mert igön sejtette, mi az a Pinot Noir. Hogy boldognak lehet tüle lenni, mit ő nem viselhet, ha vágyakozik is rá. Okos lúdvérc volt, azt is tudta Arany János túl Esti Kornélig, hogy a boldogság tán nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya. Az egyik novella tényleg az Esti Kornélben benne van, most mindegy, hogy ki találta ki. Irgundum, burgundum, érzékeny, rubintos dög. Így nevezgette a háta mögött a Pinot Noir-t, ha csak a közelébe fért, de nem mert amaz dög volt, hanem mert emez szerelmes, ha van illen lúdvércbe. S van, mert a lúdvérc abbót. Szabálhon szenvedett, epett a fekete lelke a Pinot Noir-ért. Az meg csak villant és illatozott, susogott és keringélt. Mindön fénye sötét volt, és mindön sötétje borfény. Szeres-piros tükriben gyümölcsös kertek, csokoládé kutacskák nyíltak, és még mennyi tárnák, ízek, édes kesernyék, mük csak a világ közepibe fakadnak némán is telten, hogy jeles borszaknyelvírók szerelmes hasonlatba fabrikálják őköt. De a lúdvérc nem szakíró volt, hanem oda volt egészen. Egyszer aztán addig közelgetett a lúdvérc, addig sertepertélt, s fújongatott, míg belé zuhant. Belé a Pinot Noir-ba, de minden palackájába együtt és külön. Kalimpérozott, forgott a szöme, s bizony pocsonkodott is volna, de nem gyűjt ki a száján, csak annyi, hogy ez jó, ez jó, ez jó, hogy jó élni. Úgy rátört az újongás. Még a csuda lesőjét is eltátotta hirtelen, de attól majmök fúlt, így maradt az apró kortyoknál. Rágta és lögybölte, mint könnyet vagy nevetést. Örömlött a nyurga vörös selömben, föl alá könnyület is hiánytalan. Legyetek boldogok, boldogok, egyre ezt mondogatta a szája, mint a halaké, lúdvérc létire. Nem halkon, nem hangosan, csak ahogy az imád. Hallotta is, aki csak arra járt, és közel ment a boros póc hóhon a Pinot Noir lakott. Na,
Több se köllött, értett a szóból, fogta és vette, és itta az emberi nép, s mind boldog lőtt a maga módján, amíg tán meg se holt.
Köszönöm szépen.
Tessék, mese. Hát most...
Igen.